amelynek alapján szeretném hirdetni nektek az ő öröm üzenetét, úgy, ahogyan az írva található a Mózes második könyvében, a 19. rész első 8 versében a következőképpen. A harmadik hónapban azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útra indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld, papok királysága, és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután leült Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Eddig a fölolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Hálaadással vehettük, hogy lassan vége van az elviselhetetlen hőségnek, megjött a hideg front is az éjszaka, és tudtunk végre egy jót aludni, lehet, hogy valakinek egy kicsit még tovább is, mint szervezte volna. És hát a gondolataink, azok lassan most már az iskola kezdés körül járnak. Az évkezdés az hagyományosan nem a lelkesedés érzése fűződik, vagy kapcsolódik, és ezért mindig egy kicsit sajnálom azokat, akik ilyen évnyitókon beszélnek, lelkész vagy igazgató, hiszen mindig valahol egy kicsit lehetetlen és reménytelen az év kezdetén lelkesíteni és motiválni. Pedig hát sok jó dolog van a kezdésben, újra lehet találkozni a régi barátokkal, osztálytársakkal, lehet újat kezdeni, lehet új elhatározással nekifutni az évre, és élvezni a növekedést, hogy most már nem vagyok annyira kicsi, a nagyobbak közé tartozom, ezt látjuk a gyerekeinken, unokáinkon, hogy ez milyen fontos nekik. És egyáltalán az egész élet a család számára is egy ilyen értelmes keretben kezd zajlani. Van a napnak eleje, közepe és vége. Mégis van egy érzés, ami szeptemberben ránehezedik a szívekre, ez pedig a megfelelés kényszerének a súlya. Ami alól még az igazgató se tudja kivonni magát, aki az évnyitó beszédet mondja, és mi szülők is, nekünk is, szülőknek is összeszorul a szíve, hogyha arra gondol, hogy már megint belökjük a gyermekünket ebbe a versenyhelyzetbe, ebbe a teljesítmény kényszeres világba, és sajnáljuk is őket. Felolvasott igékben a pusztai vándorló zsidó nép egy fontos állomáshoz érkezik. A nép az azért tartózkodik a pusztában, hogy ott valamit megtanuljon, úgy is szoktuk mondani, hogy a puszta az az Isten osztályterme volt az ő népe számára, hogy ott valamire fölkészüljön a honfoglalásra, egy felnőttebb, érettebb korra, és igazán az Isten népe tudjon lenni. És amikor a Sínai hegyéhez érnek, ahol kapják majd a 10 parancsolatot, és megköttetik a szövetség, amit úgy mondunk, hogy az Ószövetség, akkor ez egy fontos állomás lesz a számukra. És egy kicsit ahhoz lehet ezt a bevezető beszédet olvasni, ahogy ebben a helyzetben Isten szól Mózes által az ő népéhez, mintha egy iskola igazgató szólna az év elején. És ő úgy próbálja motiválni az ő népét, hogy elmondja, hogy majd az egész tanulási folyamatnak a végén mi lesz. Mi lesz majd belőletek? Mondja, papok, lesztek, papok királysága, szent nép lesztek, az Istennek a drága tulajdona, az Istennek a vagyona, ékessége lesztek ti. És erről nagy lelkesedéssel szól az Úr, látszik, hogy nagy lelkesedés hatja át ezt az egész igét. Az Isten alig várta, hogy odaérjen a nép, és számon tartja a dátumot, azt mondja, hogy most pontosan 3 hónapja annak, hogy elindultatok, és most van a 3 hónapos évforduló, és itt vagytok. Ez olyan, mint sokszor néhány ilyen túlbuzgó, tini szerelmes lány, aki odáll a fiú elé, akivel már mondjuk éppen például 3 hónapja együtt járnak, és megkérdezi tőle, na milyen nap van ma? Milyen nap van ma? És a fiú szegény hát nem érti, hogy milyen napnak kéne lennie. Hát ma vagyunk 3 hónaposak. És aztán persze a fiú elcsodálkozik, hogy jé, hát ez is egy kerek évforduló, ezt is meg kell ünnepelni. De az Istent nagy lelkesedés hatja át, ambíciózusak a tervei. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. És valóban, ha belegondolunk, hogy egy rabszolga népről van szó, aki botorkálott a pusztában, és csak kapkodja a fejét, hogy milyen nagy dolgok történnek körülötte és vele, micsoda szédítő látomás ez, hogy akik eddig nem számítottak, rabszolgák voltak, azoknak azt mondják, hogy te a papok királyságához tartozhatsz. Te pap lehetsz az Istennek a szent népe. De aztán elhangzik ebben az évelei beszédben, mint minden ilyen évelei beszédben ez a nyomasztó mondat, ha figyeltek, ha engedelmeskedtek, ha megtartjátok. Érezzük, hogy sokszor ez keseríti meg az élet iskoláját a mi számunkra is, ezek a megfelelési kényszerek, amik ott tornyosulnak előttünk, megkerülhetetlenül az életnek a nagy és fontos próbatételei, mint elvárások, hogy bizony gondoskodni kell, sok munkával kell hordozni magunk és mások erőtlenségeit, türelmesnek kell lenni, kitartónak kell lenni, hogy szeretni kell és hűségesnek kell lenni, mint halál. Engedelmesen. A bibliaolvasó kalauz, hogyha olvastuk az elmúlt héten Ferenczi Zoltánnak az írásait, akkor különösen is megdöbbentő lehetett, amit szerdán olvashattunk. Ezt írja, a szeretet ijesztő és rettenetes. Szeretni rendkívül nehéz. A mai kor embere nem ismer szembenézni ezzel. Csak a szeretet következményének élményét szeretné megtapasztalni, a szeretet áldozatvállalás a másikért, kiteljesítő, gyümölcsöző valóságát csak akkor válik, ha az áldozatos szeretet kölcsönös. Az élmény valódi áldozat nélkül megüresítő függőség, az áldozat megélt élmény nélkül harsogó mártírkodás. Merünk-e krisztusi módon szeretni, kérdezi az író. Igen, az, amit Isten maga szentségével fölhívja a figyelmet, az, hogy bizony, amit a népénétől vár, az nem egy könnyű dolog, ahogyan erről múlt héten is hallhattunk már. Nem könnyű dolog az, ami az életben valóban, mint nagy feladat ránk vár. Nem könnyű mindezt megélni és megtapasztalni. És ettől az egészben van valami nagy és szent komolyság, ami áthatja ezt az amúgy örömtől is túláradó igét is. És ez a szent komolyság pedig az Isten félelem. A szent Istentől ránk adott feladat. De ugyanakkor ez a szent komolyság, ez az Isten félelem adja meg a mi életünknek is a súlyát, mélységét, komolyságát. Nem olyan régen megtalálták a Júdás evangéliumát, ami egy gnosztikus evangélium, és ebben az evangéliumban Jézus állandóan nevetgél, mindenen nevet. Egyszer az egyik tanítvány bejön, és azt mondja, mert megkezdik az asztali étkezést, hogy adjunk hálát a kenyérért. És Jézus hangosan fölnevet benne. A kenyérért, hát mi az a kenyér, mi ez a látható élet? De a mi evangéliumunknak a Krisztusa az nem ilyen. Az nem nevetgél a kenyér fölött, meg a kenyér probléma fölött, meg az életünk aggodalmai fölött. Nem nevetgél azon, hogy bizony sokszor milyen nehéz dolog szeretni. Nem nevetgél azon, hogy az életben milyen áldozatok vannak, hanem ő maga is hűséges lesz, mint halálig, a kereszt halálig. De mégis a mi evangéliumunkat egy mélységes öröm járja át, ez pedig a kölcsönösségnek az öröme, hogy Isten osztozik a mi életünkben, és mi pedig osztozunk az ő életében. És ezt akarják kifejezni ezek a képek is, ahogyan Isten megszólítja az ő népét. Nem csak pusztán lehajtott fejjel mártír engedelmességet vár, mártír kitartást vár tőlünk, hanem azt szeretné, hogy mint papok lássuk az ő dicsőségét, szemléljük azt, és részesedjünk benne, és legyen a szentségnek az ereje, ez a félelmetes erő, amely sokszor pusztítani is képes, mégis legyen a mi életforrásunk, erőforrásunk. Mi osztozunk az ő természetében, mint osztozunk az ő jellemében, az ő erejében, még ha töredékesen is, de másrésztől mégiscsak teljesen, mert ő teljesen adja magát. És tulajdonképpen azt élhetjük meg, hogy egyszerre a nehéz az könnyű lesz, a lehetetlen lehetséges lesz, az érthetetlen az érthető lesz. De ehhez segítség kell. Először is ott volt Mózes is, aki állandóan tolmácsolt, jött, ment Isten és az ő népe között, és ami olyan magasan volt, azt próbálta lehozni, és ami olyan lent volt, azt próbálta fölvinni. Bizonyára a mi életünkben is vannak ilyen emberek, ilyen papok, akiknek ez a küldetésük és dolguk, hogy ami olyan elviselhetetlen lenne, nehéz lenne, a számunkra lehozzák, és érthetővé tegyék. Mindig azokra a lelkipásztorokra emlékszem én is nagy szeretettel, akik valamit, ami addig nagyon nehéz volt, a számomra úgy adtak át, hogy ez már nem volt tovább nehéz. Még hogyha fájdalmas dologról is volt szó, még hogyha arról is volt, ítéletről volt szó, vagy nehéz dolgoknak a megértéséről volt szó. Sokan ismerik a Forrest Gump című filmet, és abban mondja mindig Forrest, hogy az anyukám volt az egyetlen, aki úgy el tudta magyarázni a dolgokat, hogy megértettem azt. Hát azt gondolom, hogy ez egy közvetítőnek a dolga, hogy segítsen, hogy abban, ami nehéz, abban, ami elviselhetetlen, ami sokkal magasabb, mint mi, felfoghatatlan, szent és nyomasztó, az ne legyen az, hanem az legyen a mi életünk része. Az Isten azért kellenek papok, mert az Isten szent, és más, mint mi. Az Isten szentsége miatt van szükség papokra, hogy közvetítsék az Istennek a szentségét, és az úgy közvetítsék, hogy az ne pusztítson, hanem építsen. Olyan ez egy kicsit, mint az atomerőmű, bár így Fukushima után lehet, hogy nem jó példa ez, hogy az atomenergia micsoda pusztító erő, de mégis be lehet fogni, és lehet építő erővé is. Ilyen pap volt először is Mózes, aztán a mi nagy főpapunk Jézus Krisztus, aki az Istennek ezt a nehéz kezét, ezt a nehéz szentségét úgy adta át, hogy az életté, úttá, lehetőséggé váljon mi bennünk. Először is, és aztán persze azért is, hogy aztán mi magunk is, az egész világ számára lehessünk papok, akik úgy beszélnek, úgy tesznek bizonságot az Isten szentségéről és jóságáról, hogy az evangéliummá, jó hírré változik. Hát először is az volt a dolga Mózesnek, Isten arra kérte őt, hogy mondd el ennek a népnek, ennek a megrettent, megszeppent, csekély önbecsülésű rabszolga népnek. Mondd el először is, hogy mit tettem vele, és hogy én hogyan látom őket. Ez is egy szép papi feladat. Mondd el nekik ezeket a beszédeket. Mondd el nekik, hogy én hordoztam őket sas szárnyakon, és hogy mit tettem, hogyan hirdest Izrael fiainak, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptomban, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mondd el ezt nekik. Milyen szép kép az, amit itt használ a Biblia. Sas szárnyakon hordoztam. Mondd el nekik, hogy nem csak arról van élményük, hogy ők gyakorlatilag semmit sem tettek, és megmenekültek, az Isten megszabadította őket, hanem hogy hogyan gondoskodik róluk. A sas szárnyán való utazás az azt jelenti először is, hogy az ember a felhők fölé megy, messze magasan minden veszélyes dolog fölé, ahol teljes biztonságban lehet. Az én kezemben teljes biztonságban vagytok. Másrészt, hogy nem a karmai közt hoz bennünket, hanem az, hogy a szárnyán visz minket, azt jelenti, hogy gyöngéd, odafigyelő, törődő szeretettel van irántunk. Hogy érezzék ezt, hogy számomra ilyen drágák vagytok és értékesek. És ennek az örök morgolódó népnek nyissátok föl a szemét, hogy én mindenütt ott vagyok veletek. Egy gazdag amerikai elutazott Afrikába, Etiópiába ment el, és azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy letette a lábát Afrika vörös földjére, onnantól kezdve megváltozott benne valami, mert addig azt tapasztalta, hogy ő is az Istennel, meg a nyugati világban mindenki akkor találkozik, amikor összeomlik az élete körülötte, amikor összetörik minden. De ott, az állandó kiszolgáltatottságban, abban a vad világban mégis azt tapasztalta meg, hogy az Isten az mindenütt ott van. Ezt mi nem láthatjuk. Itt a nyugati ember ezt nem látja, de ott ezt lehet látni. Ez az a világ, ami ezekből a régi szép ír áldásokból származik, hogy az Isten ott van előtted, mögötted, körülötted, benned. És milyen jó olvasni ezeket az áldásokat, mert egy olyan világból származik, amikor ez olyan jól látható volt. De persze úgy látható ez jól, hogy ez egy papi tolmácsolása az Isten valóságának. Annak a valóságnak, amit amúgy nem látnánk. Ez az a valóság, ahogyan Jézus tolmácsolja ezt számunkra, hogy igen, így megtapasztalható az Isten körülöttünk. És fontos az is, hogy aztán valaki elmagyarázza nekünk azt is, amit olyan lehetetlennek gondolunk, hogy mi magunk is papok vagyunk. Ez is Mózes feladata volt. Mondd el nekik. Ez érdemes tudni, hogy hogyan történt aztán. Akkor még nem voltak papok, amikor ez elhangzik, később lettek a népből kijelölve, választva, hogy hogyan választják a papokat. Ez lényegében nem különbözik attól, mint ahogyan a lévitáknak a könyvében le van írva az, hogy hogyan választják ki a szent bárányokat a nyájból. A következő az eljárás, azt mondta az Isten, megmondom, hogyan kell kiválasztani, elkülöníteni a szent népet, hiszen arról van szó, hogy azokat, akik a szolgálatra el vannak rendelve, el vannak különítve, szentté vannak nyilvánítva. Ennek a lényege pedig az volt, hogy amikor jöttek a bárányok, azt mondták, hogy minden tizedik, amik a pásztor botja alá kerül, a szent. Ennyi? Minden tizedik. Minden tizedik, amelyik odaér. És akkor azt mondjuk, hogy hú, hát nem veszélyes gondolat ez, hogy egyszerűen csak az dönti el, hogy ki lehet az Isten szentségének a képviselője ezen a világon, hogy így rámutatnak, hogy ő az. Pedig hát ez történt. Azt mondta Isten, legyen Áron és az ő fiai. Majd pedig azt mondta, jó, hát legyen a léviták. És ez lényegében nem különbözik attól, ahogyan Jézus elhívta a tanítványait. Semmi különöset, semmi extrát nem látunk azokban az emberekben, többnyire nem is nagyon értik, hogy Jézus miről beszél. De miért fontos ez? Mit hangsúlyoz ez? Hát ez magát, a kiválasztást hangsúlyozza, a kiválasztásnak a jelentőségét. Hogy te is csak egyszerűen azért vagy pap, mert az Isten ide hívott téged, és te ezt megértetted. És innentől kezdve történik valami különös dolog. Tanárokkal voltunk évkezdő csendes napon, és az asztalnál beszélgetve egy régi kísérlet elevenedett föl, amikor egy óvodás csoportot két részre bontottak, teljesen ilyen mechanikus módon, és azt mondták, hogy az egyik fele ők a tehetségesek, a másik pedig a nem tehetségesek. És akkor így kezdtek el velük foglalkozni az óvónők is, az óvodások is így kezdtek tekinteni magukra, és azt látták, hogy néhány vagy akár viszonylag rövid idő elteltével is valóban figyelemre méltó teljesítményre voltak képesek ez a csoport, ezek az óvodások. Maga a kiválasztás milyen nagy csodát tett. És ennek a kifejezése mindig a papok és a lévitáknak a könyvében ez a ruha. Ez furcsa gondolat, hogy a ruha teszi az embert, nem abban az értelemben, hogy az öltözködés számítana, hanem ez a jele annak, hogy az Isten téged most valamire képesít, alkalmassá tesz. A ruha jelezte azt, hogy az Isten botja ő rámutatott. És ez valóban, higgyük el, egy szegény népnek ilyet kell hallania. Ezt kell hallania, hogy nem azért, mert tehetséges vagy, vagy bármit is elértél volna, mert ha eddig nem voltál képes jó teljesítményt elérni, hát miért lennél képes ezután? Hanem egyszerűen az Isten döntése tette ezt. Egy ilyen igazi ultra-kálvinista lelki pásztor Koreában prostituáltakat evangélizált. És azt ő ezzel a módszerrel evangélizált, hogy azt mondta nekik, az Isten a maga szuverén döntéséből a Jézus Krisztusban, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus oda ment a prostituáltakhoz is, benneteket kiválasztott. Ne nyavajogjatok nekem itt, lányok, hogy ti aztán milyen szégyenteljes életet éltetek eddig, mert ez senkit nem érdekel. Az Isten benneteket kiválaszt, nem is azért, mert olyan szépek vagytok, de nem is azért, mert olyan romlottak vagytok, hanem azért, mert ő úgy döntött, és kész. És azt tudni kell, hogy Koreában prostituáltnak lenni, az egy rettenetes kirekesztettséget és megvetést jelent. Hasonló, mint más kultúrákban, de ott még sokkal-sokkal inkább így van. Ez valóban szegényeknek szóló evangélium. A szegényeknek soha nem arra van szükség, hogy az ő méltatlanságukba még jól megtapossuk őket, hanem hogy ezt hallják. Ti királyi nemzet vagytok. Ti papi királyság vagytok. Ti az Isten szent, kiválasztott népe vagytok. Én amikor teológiára készültem, ez az ige döntötte el, hogy merjek jelentkezni vagy nem. Amikor ezt olvastam, az Ézsaiás könyvében, 61. rész. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint aki papmódon ékesíti föl magát, mint menyasszonyra, aki fölrakja ékszereit. Ez segít abban, hogy mi is el tudjuk fogadni, igen, lehetünk az Istennek a papjai. Az ő döntésén múlik ez. És azon, hogy ezt elfogadtuk-e, hogy ő elfogadott minket. De éppen ez a hívás segít, hogy ne csak egy-két kiválasztott ember gondolja azt, hogy ő a lelkész, meg ő a pap, mert így az Isten munkája soha az életben nem ér célhoz. Hát tudjátok ti is, milyen sokat lehet tőlünk lelkészektől várni, hány ember tudunk mi meglátogatni egy évben, mennyi fele szaladgálunk. Az Istennek a munkája, ha rajtunk áll, soha nem fog célba érni. Ez az kell, hogy megértsétek, hogy miért beszélt, mondta ezt Isten olyan hangosan. Az eredeti szöveget megnézzük itt, arról van szó, hogy az Isten hangosan kiáltja ezt. Hogy ne csak Mózes hallja jól, hanem hogy a nép is hallja jól. Hogy aztán ne csak a papok hallják, hanem az egész nép. És aztán végül az egész teremtett világ. Mondja is, enyém. Az egész teremtett világ. Ezért mondja ezt ilyen hangosan. De ez csak úgy fog ez a hír terjedni, hogy Istené a világ, és hogy az a Szent Isten valamit akar ezzel a földdel, és gyógyítani akar, és helyre akarja állítani a mi életünket, hogyha lesznek papok, akik ezt tovább mondják. És fontos, hogy azért adja az Isten a papságot, hogy az a nehéz és elérhetetlen dolog ne legyen az. Valakivel szintén beszélgettem az elmúlt héten, és elmondta, hogy hát neki az, hogy most leüljön Bibliát olvasni minden nap, amikor rohanás van, és most kezdje megérteni ezeket a nehéz ige szakaszokat, hát ez nem megy. Ennél valami sokkal instansabb, kézzelfoghatóbb dolog kell, hogy tudjon működni a hétköznapokban. És én csak ennyit kérdeztem tőle, van-e neked élő közösséged? Élő hívő közösséged, ahova jársz, ahol meg tudjátok beszélni, ahol tudtok együtt imádkozni, mert nem lehet csak úgy leemelni a Bibliát a polcról egyénileg is azt gondolni, hogy én akkor folytathatom a dzsungelharcomat. Hát azért adta az Isten a papságot, hogy magunk papjai is, meg egymás papjai is legyünk, hogy ez a gyülekezet is legyen egymás papja, hogy tartsuk számon egymást, és közösségekben éljük meg a hitünket, mert ez a legnagyobb segítség. Most azt tervezzük ebben az évben, hogy számos házi csoportot szeretnénk elindítani. Az Alfán is már olyan sok ember összejött az idők során, és aztán úgy ősszel, úgy szélne keresztjük őket, meg egyébként is milyen jó lenne, hogyha házanként tudnánk összejönni, és valahogy tovább kell adni ezt a papi megbízatást, és arra gondoltunk, hogy egyik héten összejönnénk nálunk a parókián a házi csoport vezetőkkel, beszélgetnénk a Bibliáról, és ugyanazt kéne megtenni következő héten a házaknál is. Mert csak így halad előre az Isten ügye, ha csak a hivatalos papokra van bízva, akkor ott a dolog véget is ért. De az Istennek a látomása az, amit mi így mondunk Luther Márton után, hogy a hívőknek az egyetemes papsága. És ez a missziónak a kulcsa, hogyha te is pap leszel, és így együtt egyszer csak azt éled meg, hogy ami olyan magas volt, érthetetlen, összekapcsolódik az életeddel. Ha pap vagy, az a dolgot, hogy kapcsold össze és húzd meg a szálakat az Isten igéje és a kenyér között, az asztalközösség között, az ágy közösséghez legyen hozzá köze, legyen köze a hivatásodhoz, hogy húzd meg ezeket a szálakat sorba, hogy fordítsd le, hogy mit jelent az Isten népének lenni a magad élete területén. Ezt jelent, hogy papnak lenni. Tegnap este kaptam egy e-mailt, úgy örültem neki. Ez egy nagyon egyszerű papi cselekedet volt. A gimnázium vallástanára fölhívott, hogy hirdessük, hogy ma kezdődik a gólyatábora, Kunfehértón, és hogy imádkozzunk értük. Hát ennyi a dolog. Össze kell kapcsolni, hogy vannak kis gimnazisták, akikért egy gyülekezet imádkozik, és ezzel mi is betöltjük a papi szerepünket, de hogy valakinek eszébe jutott, hogy itt két dolgot össze lehet kapcsolni. És így az Isten tervének a részévé tenni, vagy fölismerni, hogy a része. Tehát bátorítani szeretnék mindenkit, az Isten messze hangzóan mondta hangosan, hogy nem csak földrajzi értelemben, de időben is végre elérjen hozzánk az ő szava, hogy bennünket papnak hívott el, és nem azért, mert alkalmasak lennénk rá, hanem mert ránk terítette az ő palástját, és azt mondta, hogy gyere, és ha együtt jöttök, akkor megértitek azt, hogy minden, ami magas, ami elérhetetlen, szentséges és nyomasztó volt, mégis a papság által, a közvetítés által, és persze elsősorban a mi nagy főpapunk a Krisztus által lehet az életünknek a megszentelő, mozgató, éltető ereje. Ez a szentség, ami megihleti, megérinti a földet, ez hoz neki gyógyulást. Végül azt szeretném elmondani, hogy ez a nyomasztó feltétel, hogyha megtartjátok, hogyha hallgattok rám, hogyha engedelmeskedtek, ez igazából nem önmagában álló jó cselekedetek teljesítésére való felhívás, hanem az Isten szövetségi hűségébe való megmaradást jelenti. Később aztán egyre többet beszél erről a Biblia. Jeremiás proféta azt mondja, hogy ezek a parancsok akkor jó, az, hogyha már belülre vannak írva, ez nem külső dolog csupán. És Jézus pedig már arról szól, hogy ez úgy történik meg ez az engedelmeskedés, hogy én vagyok a szőlőtő, mondja, ti meg a szőlővessző. Hogy először van az áldás, először van az megigazítás, először van a kegyelem, és mi lelki szegényekként fogadjuk ezt, és nem ilyen lelki középosztály módjára azt mondja, hogy én sok mindenre képes vagyok a magam belső erőiből. Nem. Azt mondja, hogy először van az áldás, először van a megigazító kegyelem, először van az, hogy az Isten ránk teríti a palástját, először van az, hogy megtapasztalod, hogy az Isten az ő szárnyán hordoz téged, hogy kiszabadított téged, anélkül, hogy te bármit tettél volna érte. Ez mind először van. És aztán a te dolgod az, hogy megmaradj ebben a szövetségben, és tekints rá, mint papra, és tükrözd őt. Az Istenről azt tudjuk, hogy igazságos, könyörületes, szent, hosszú tűrű, nagykegyelmű. Ennek a tükröződése pedig az, hogyha te nem feledkezel meg a szegényről, az árvágyról, az özvegyről és a jövevényről. Ekkor tükrözted tovább az Istennek ezt a szentségét papi módon. És a feltétel az a figyelés, ami Pál apostolnál is már annyit jelent, hogy fedetlen fővel szemléljük a Krisztus által az Isten dicsőségét, és miközben így szemléljük őt, az mi életünk elváltozik. Dicsőségről dicsőségre. A nagy kérdés az, van-e jó papod, a főpap Krisztus, és az is egy nagy kérdés az, hogy tudsz-e, akarsz-e te is pap lenni, tudod-e most te is azt a lelkesedést, ami az Istenben megvan átvenni, itt az év elején, ha úgy tetszik, óvónéniknek is szól ez a kérdés. Tudtok-e ti is lelkesedni azért, hogy ti az Isten papjai vagytok azon a helyen, hogy közvetítsétek az Isten gyógyító szeretetét azoknak a kisgyerekeknek az életébe? Lelkesít-e ez téged? Mert akkor a lelki szegények boldog tudásával fogod látni azt, hogy ez lehetséges nem magadért, de lehetséges azért, mert az Isten megtölt téged, az Isten elhívott téged a Krisztusban, és felékesített. Ne félj ezt a méltóságodat tettekben is kimutatni.